Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, Mózes 4. könyvéből, a 14. rész első 11 verséből.
Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak: válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nún fia és Kálib, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének: a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek. És ezt mondta az Úr Mózesnek: meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket köztük tettem.
Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek, azért imádkozzunk. Remegő lábakkal állunk előtted, mert halljuk a szavadat, amit Mózesnek mondtál, hogy meddig utál még engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem. Igen, remegő térdekkel állunk, mert találva érezzük magunkat. Mert te látod a mi hitetlenségünket. Látod, hogy inkább hiszünk a híradásoknak, a szomszédnak, a boltosnak, a gyógyszerésznek, mint a te igédnek. Bocsáss meg nekünk, hogy abban akarunk hinni, amit látunk, amit meg tudunk fogni. És téged, akit nem látunk, olyan távolinak érzünk magunktól, pedig itt vagy velünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és nagyon köszönjük, hogy annak ellenére, hogy ismersz minket, mégis nem mondasz le rólunk, és most is elhoztál minket ide, hogy közösségben legyünk veled és egymással, hogy átéljük a bűnbocsánat csodáját, azt a csodát is, hogy halljuk a te szavadat a gyenge, erőtlen emberi szón keresztül, mégis hatalmasan, életet formálóan. Ezért a csodáért könyörgünk, mert semmi más nem segít rajta, semmi más nem segíthet rajtunk, senki más nem emelhet fel bennünket, csak te. Kérünk azért a te élő szavadért. Jöjj és ragadj meg bennünket. Halld meg a mi szavunkat, és szólíts meg bennünket. Amen. Istennek igéjét Márk evangéliumából olvasom, a 4. rész 30. versétől kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Majd így folytatta Jézus: mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Azt hiszem, hogy a kirakós játékokat az ember egész életében szereti. Elkezdi egész kicsi korban ilyen nagy darabokból összeállítani egy képet. Aztán felnőttként is szeretjük nagyon ezzel tölteni az időt, hogyha ilyen 1000-1500 darabos kirakunk van, az már bizony komoly kihívást jelent, eltart napokig, vagy akár hetekig, amíg kirakjuk. És aztán van az is, hogy feladjuk, mert olyan lehetetlennek tűnik a küldetés, és ott van előttünk az a rengeteg sok darabka, és mind olyan egyformának tűnik, meg aztán találunk olyat benne, ami meg teljesen más, mint a többi, és fogalmunk sincs, hogy azt meg hogy került oda, valamelyik másik dobozból helyezték oda, és aztán feladjuk, mert nem tudjuk, hogy akkor hogy fogunk ezzel elkészülni. És ilyenkor olyan jó, mikor elővesszük a dobozt, és megnézzük a tetején a teljes képet, hogy így kéne kinéznie. És akkor látjuk, hogy van benne ilyen szín is. Ez valószínűleg ide való lesz. De ez mindig segít, ha a dobozon levő képet megnézzük, hogy milyen lesz majd a nagy kép, az egész kép, és ez új erőt ad, hogy újra belefogjunk, és hát ha mégis sikerül kirakni. Az életünkkel is így van, nem? Hogy ilyen sok kis apró darab egy-egy nap, és sokszor fogalmunk sincs, hogy az a darab éppen hogy került oda. Máskor meg azt gondoljuk, hogy minden darab ugyanúgy néz ki, lehetetlen őket a helyére tenni. És ilyenkor segít, hogyha nem csak az asztalon szétszóródott darabgák között keresgélünk, hanem megnézzük azt a nagy képet, amit Isten mutat meg nekünk, amit ő elgondolt az életünkről, amit ő elgondolt erről a világról. És azt gondolom, hogy talán éppen azért mondott ennyi példázatot Jézus az Isten országáról, hogy alaposan meg tudjuk nézni ezt a nagy képet, hogy ő mit gondolt el az Isten országáról, és hogy el ne csüggedjünk, hogy fel ne adjuk, hogy ezt a darabot már végképp nem tudom sehova beilleszteni, semmi nem jön ki. Jézus elénk rakja ezeket a képeket, hogy el ne csüggedjünk, hogy folytassuk tovább. Az előző hetekben hallhattunk arról, hogy hogyan növekszik az Isten országa. Erről szólnak az ige hirdetés sorozat, már elég régóta az Isten országáról hallhatunk, és most az elmúlt két héten kimondottan erről növekedésről hallhattunk, erre figyelhettünk. Emlékszünk talán, hogy két hete arról volt szó, hogy Jézus ott a Genezáreti tó partján, a feltámadott Jézus megszólítja újra a tanítványokat, és elkezd növekedni a közösség, hogy most már egyre többen lesznek, és hitben is egyre közelebb vannak Jézushoz. És aztán azt is láttuk a múlt héten, hogy az idő is másképpen telik, egészen máshogyan számolódik. A magától növő vetés, itt éppen Márk evangéliumában olvastuk, hogy elveti a magvető, és aztán lefekszik aludni, és Isten végzi az ő munkáját. És most pedig itt van a mustármagról szóló példázat, és arról beszél Jézus, hogy valami nagyon kicsi kezdetből lesz egy hatalmas nagy eredmény, valami nagyon nagy dolog. Hoztam is mustármagot erre az Isten tiszteletre, nem biztos, hogy meg tudom fogni, kiszórtam ide egy maréknyit. Ilyen kicsi a mustármag, látjátok? Nem, ugye? Hát mert olyan kicsi, mert gondoltam arra, hogy leszórom, de olyan kicsi, hogy semmilyen hangot nem ad ki, majd aki kíváncsi rá megnézheti. Gyerekek közül hát, ha van aki, vagy aki nem ismeri, nem találkozott vele, itt most van nekem, vagy 30-40 darab, de alig tudom megfogni őket. De olyan kicsi, hogy szinte meg se tudjuk fogni. És hogyha elvetjük, akkor azt mondják, hogy ilyen másfél méteres vetemény is lehet belőle, de hogyha megfelelő földbe kerül, akkor akár 3-4 méteres fává is növekedhet. Micsoda növekedés, hogy egy ilyen icipicike kis magból egy óriási fa lesz. Hát hogyan lehetséges ez? Az első nagyon fontos dolog, hogy el kell vetni a földbe. Lehet, sőt kell is tanulmányozni a magokat, meg ismerni kell, hogy melyik mag micsoda, és hogy majd mi lesz belőle, hogy felismerjük, hogy ez például egy mustármag, és nem koriander, nagyon hasonló, de sokkal kisebb. El kell vetnünk a földbe. Nem csak tanulmányozni, szétvágni, hogy mi van benne, és megismerni, mikroszkóp alá tenni, mert ha ezt tesszük, akkor soha nem lesz belőle fa. És sokszor mi ugyanezt csináljuk, nem? Hogy veszük az Isten igéjét, és elkezdjük vizsgálni, tanulmányozni. Nagyon fontos dolog ez, ismernünk kell az Isten igéjét. De ha csak folyton mikroszkóp alá tesszük, boncolgatjuk, feldaraboljuk, magunk között megbeszéljük, akkor nem lesz belőle nagy fa. Akkor itt marad közöttünk. Itt hagyjuk a boncasztalon, nem visszük magunkkal, és nem engedjük, hogy a saját szívünkbe is bekerüljön. És nem hagyjuk azt sem, hogy másnak lehetősége legyen arra, hogy meghallja az Isten szavát, az örömhírt, hogy Jézus mennyire szereti. Persze azt szoktuk mondani, hogy ez nem a mi feladatunk. Azért vannak a lelkészek, azért fizetjük őket, ők ezt tanulták, ez szakember kell. Nem vagyunk mi szakemberek, olyan kicsi a tudásunk, hogyan hirdethetnénk az igét, hogyan mondhatnánk el bárkinek, hát olyan bizonytalanok vagyunk benne. Meg aztán nem is szeretnénk rossz viszonyba kerülni a családtagjainkkal, a munkatársainkkal. Hát most én az előállok ott Jézus örömhírével, hát bolondnak fognak nézni. Jobb a békesség, inkább beszéljünk a koronavírusról, meg a vesztegzárról, meg hogy ki hány kiló lisztet vett, és hány százezer forintért vettünk vitamint. Az biztonságosabb. Akkor nem néznek bolondnak. Jézust előhozni az olyan veszélyes dolog. És különben is olyan kicsik vagyunk mi ehhez. Nagyon hasonló történetet hallhattunk az Isten tisztelet elején. Izrael népe ott áll az ígéret földjének a kapujában, Isten megígérte nekik, hogy beviszi őket arra a tejjel és mézzel folyó földre. És hát eddig is Isten kegyelméből jutottak addig, ahol most állnak. Gondoljunk csak bele, hogy szabadultak ki Egyiptomból, ez a rabszolga nép. Ott volt a 10 csapás, amikor tényleg retteneteket és csodákat éltek át. Kiszabadultak Egyiptomból, átkeltek a vörös tengeren száraz lábbal, hogy ketté nyílt a tenger előttük, és aztán bezárult mögöttük. Hogy a pusztában, amikor nem volt mit enniük, Isten táplálta őket mannával, meg fűrjekkel, etette őket, gondoskodott róluk, és még vizet is fakasztott a pusztában a sziklából. És most itt állnak az ígéret földjének a kapuján, kiküldik a kémeket, hogy felmérjék, hogy mi a helyzet, és a 12 kém közül 10 azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nem tudjuk elfoglalni ezt az országot. És csak 2 kém van csupán, József és Józsué és Káleb, aki emlékeznek Jézus Isten szavaira, aki azt mondja, hogy be fogtok menni ebbe a földbe, erre a földre, ez a ti földetek, a ti országotok. Csak ők ketten emlékeznek, és az egész nép elkezd zúgolódni, és azt mondja, hogy menjünk vissza Egyiptomba, hogy sokkal jobb volt. Rabszolgák voltak. Rabszolgaként éltek. Mindent elfelejtettek. És most ott állnak, és nagyon fájdalmas hallani Isten válaszát a nép zúgolódására. Ezt mondja, meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem. Meddig vesz semmibe engem ez a nép? Azért is fájdalmas, mert mi pontosan így állunk ma is az Isten országa előtt. Lehetetlen a küldetés. Nem vagyunk szakemberek, túl kicsik vagyunk. Nem merjük megszólítani a másikat, mit fog gondolni. Meddig nem hisz bennem ez a nép a sok jel ellenére sem, amit tettem közöttük. Pedig a mi dolgunk csak annyi, hogy vessük a magot. Hogy elmondjuk mindazt, amit mi magunk is hallottunk, ami számunkra is fontos, ami nekünk is erőt ad, hogy Isten Jézusban megkönyörült rajtunk. Hogy azért lehetünk most is itt, mert az ő kegyelme tart bennünket minden nehézség, minden fájdalom, minden probléma ellenére. A mi dolgunk csak annyi, hogy vessük a magot, és Isten elvégzi a többit. A múlt héten éppen erről hallottunk, a magától növő vetés, hiába húzgáljuk, nem fog gyorsabban nőni. Az Isten elvégzi az ő munkáját. Nem mondd, hogy kicsi vagy. Isten adja a növekedést, és ő adja a növekedést. Ha Márk evangéliumát nézzük, kinek mondja Jézus ezt a példázatot? Mondja annak a 12-nek. Válogatott társaság, ugye? Épp az előző versekben láthatjuk, ahogy harmadik részben, hogy elhívja a tanítványait. Alaposan kiválogatja őket. Van köztük lázadó, fegyveres katona, van köztük vámszedő, kollaboráns, a rómaiak bérence, van köztük gyáva, van köztük hitetlen. Egyikük sem alkalmas, ha jobban belegondolunk. Presbiteri hétvégén voltunk a múlt héten, és egy alapmondatunk lett ez, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem akiket elhív, azokat alkalmassá teszi. Nagyon fontos alaptétel, jegyezzük is meg jól, ne csak a presbiterek, hanem mindannyian. Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem akiket elhív, azokat alkalmassá teszi. Ott a 12 tanítvány, nem mondjátok, hogy kicsik vagyunk, alkalmatlanok vagyunk, nem lesz ebből az egészből semmi. Isten országa hatalmas, és azért hatalmas, mert ő munkálkodik. Nem emiatt a 12 ember, akiből ugye csak 11 maradt. Nem ő miattuk van az egész világon ma kereszténység, hanem azért, mert Isten munkálkodik. Aztán, amikor Márk leírja néhány évvel később Jézus halála után ezt az evangéliumot, akkor már nagyon sok nehézséggel küzd az egyház. Üldözik őket, tévtanítók vannak mindenfelé, akadályokba ütköznek. Valóban úgy tűnik, hogy lehetetlen a küldetés, és itt van vége ennek a kereszténységnek. És nem véletlenül, hogy éppen ezt a példázatot is beleveszi Márk az evangéliumba. Bizonyára sokkal több példázatot mondott Jézus, mint amit most mi olvasunk. De ez olyan fontos volt, hogy megértsük mi is, és azok az akkori keresztények is, hogy nem mondd, hogy kicsi vagy, a mustármag is kicsi. Mégis milyen erő, milyen élet van benne ebben az icike-picike magban, amit én meg se tudok fogni. Ebben a pici magban mennyi erő van, mennyi élet van benne. És ma, ami professzionálódott világunkban, hozzá sem merünk kezdeni, hogy hirdessük az örömhírt. És különben is nehéz elhinni, hogy ebből a kicsi magból lehet nagy növény. És ezért ahelyett, hogy a magot hintenénk, magot vetnénk, más praktikákat találunk ki, mert már nem hiszünk az Isten igéjének az erejében. Már nem hiszük, hogy igaz, ami ebben benne van. Nem hiszük, hogy az Isten szava igaz. Szaladunk fűhöz, fához, tájékozódunk, bekapcsoljuk a tévét, elmegyünk a házi orvoshoz, beiratkozunk iskolákba, programokat szervezünk, közösséget próbálunk építeni. Nincs ezekkel semmi baj, ne értsétek félre, de hogy ha félredobjuk ezek miatt az Isten igéjét, akkor baj van vele. Ha felcseréljük az Isten igéjét, az ő igaz szavát minden másra, ami emberi, akkor eltévesztjük. Nem mondd, hogy kicsi vagy hogy nem értesz hozzá, vagy hogy sikertelen a szolgálatod. A mustármag is kicsi, és Isten hatalmas fává növeszti. Nem a mi munkánk, ez Isten az, aki cselekszik. De hiszed-e, hogy ő munkálkodik? Hiszed-e, hogy munkálkodik akkor is, hogyha nem látod? A mustármag, a kicsi kezdet, és a hatalmas végeredmény, a lombos fa, aminek aztán az árnyékában menedéket találnak a madarak. Mert ilyen az Isten országa. Mert pontosan így kellene közöttünk is lennie, ez kellene, hogy jelentse az Isten országa. Hogy az a hely, ami javára van másoknak, ahol fel lehet üdülni, ahol meg lehet újulni, ahol új erőre kaphat az ember, ahol otthont találhat. Ez az Isten országa. Milyen jó lenne, hogyha ilyen lenne az egyház. Milyen jó lenne, hogyha ez lenne közöttünk is. Ha így tudnánk megélni az Isten országát már itt a földön, hogy az ő egyházában nyugalmat, békességet lehet találni, fel lehet üdülni, új erőre lehet kapni, otthont lehet találni. hasznára lehetünk egymásnak és a körülöttünk levőknek. Milyen jó lenne, ha nem azért járnánk össze, mert úgy illik, mert már a nagyszüleink is, meg a tiszteletes úr se haragudjon meg, hanem azért, mert meg akarjuk élni az Isten országának ezt a nagyszerűségét, ahol nem folyton azon sopánkodunk, hogy milyen kicsik és gyengék vagyunk, hogy már megint milyen kevesen jöttünk el az Isten tiszteletre, hanem engedjük, hogy az Isten használjon minket, hogy rajtunk keresztül átölelje a körülöttünk levőket. Hogy engedjük, hogy ő használja a kezünket, a lábunkat, a szemünket, a fülünket, mindenünket, az egész valunkat. Milyen jó volna, hogyha itt tudnánk élni az egyházban. De most térjünk vissza oda, ahonnan indultunk, a kirakós játékhoz. Ha megnézzük a nagy képet, az segít, hogy ki tudjuk rakni. És Isten ma újra elénk rakta ezt a nagy képet, a kicsi kezdetből hatalmas csoda lesz. Persze nem azonnal. Vagy, hogy nem mi látunk mást, csak ezt az apró magot látjuk, Isten akkor is munkálkodik. És ez nagyon nehéz nekünk, azt gondolom, mert ez a világ abba az irányba megy, hogy minden azonnal kell, hogy az internet is egyre gyorsabban kell, hogy működjön, mert már nem bírjuk kívánni a kattintástól, amíg megjelenik azt a sok pörgést, azt már akkor nem bírjuk. Vagy a gyerekek, vagy a felnőttek. Most azonnal kész van az ebéd, most. Most vagyok éhes. Megtanultam a leckét, most tudnom kell már. Nem akarok erre több időt fordítani, és tudnánk nagyon sok ilyen példát mondani, ami azonnal kell. Mert ilyen világban élünk, hogy minden azonnal kell. Bőjben vagyunk, és olyan jó volna ebben gyakorolni magunkat, hogy nem mindent kapunk meg azonnal, és úgy van jól. Úgy van jól, ha nem mindent kapunk meg azonnal, ha tudunk várni. Ha tudjuk magunkat is várakoztatni, lemondani dolgokról a másikért, Istenért. Isten arra hív, hogy higgyünk benne. Ő elvégzi, amit megígért. Lehet, hogy nagyon kicsinek látszik a kezdet, de Isten adja a növekedést. Ezért ne csüggedjünk, csak hintsük a magot. Ez a mi dolgunk. Hirdessük az örömhírt a szavainkkal is, meg az életünkkel is. Nem elég, hogy azt mondjuk, hogy szeret téged az Isten, mi meg nem fordulunk szeretettel a másik felé. Mondjuk is, de tegyük is. Tegyük oda a szavaink mellé az életünket. Hintsük a magot, és éljük át a csodát, hogy Isten ezt a kicsit felhasználja. Megnöveli, és hasznára lehetünk másoknak. Ne csüggedjetek hát. Csendesedjünk el, és az orgona játék vezessen bennünket, hogy Isten igéje elmélyüljön bennünk, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni, hogy hazavigyük magunkkal, hogy ne csak analizáljuk, hanem életünké váljon.
Hagyjuk meg a fejünket helyünken maradva is. Köszönjük meg mindazt, amit kaptunk. Urunk, csodálunk téged azért, hogy életeket rejtesz el végtelen pici magokba. Csodálunk ezért a felfoghatatlan bölcsességért, hogy egy egész fa ott van abban a magban. És köszönjük, hogy a te szavad éppen ilyen magvetés a mi életünkben, hogy szavak, és mégis amikor elültetjük, befogadjuk, mikor rábízzuk magunkat, mikor engedjük, hogy a te szavad formáljon, hogy megintsen, hogy új dolgokat indítson bennünk, akkor mi magunk is részeseivé, hordozóvái leszünk a te életednek. Urunk, ezért a kegyelemért hálásak vagyunk most. Köszönjük, hogy eltörölted bűneinket. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel indulhatunk tovább, hogy megszabadítottál, hogy nincsen, ami elválasszon tőled, hogy a te győzelmed felöleli az életünket, és megtart. Urunk, így imádkozunk, és kérünk téged, hogy ez a megtartó szeretet legyen velünk és kísérjen bennünket. Engedd, Urunk, hogy különbséget tudjunk tenni a bűn és az igazság között, a hamisság és az igaz között. Engedd, Urunk, hogy a szeretet erősebb legyen bennünk, mint az önzés, és hogy a Te békességed uralkodjék a szívünkben, nem pedig a félelem vagy a pánik. Hadd hozzuk magunkat eléd, hadd hozzuk elénk, eléd, Urunk, egész gyülekezetünk közösségét. Hadd legyünk olyan hely, ahol veled találkozni lehet, ahol életek újulnak meg és indulnak el. Ezért a kegyelemért kérünk, és közben könyörgünk azért is, hogy amikor indítasz, akkor ne legyünk restek vagy kishitűek, hogy legyen a misszánkban is szó, hogy tudjuk azt továbbadni és hívni másokat is hozzád. Kérünk, Urunk, a világunkért, amelyik forrong, amelyikben alig van biztos pont, mert minden mozog, minden változik. Könyörgünk azért, hogy lelked, hogy országod uraljon bennünket. Akár járványról van szó, akár migrációról van szó, akár politikai bizonytalanságról van szó. A békességedért könyörgünk, hogy uraljon minket. És hadd legyünk mi magunk is fává mások számára, ahol menedéket, biztonságot találnak. Urunk, nem tőlünk van ez. A Te életed bennünk. Így kérünk minden keresztjénért, hadd legyünk mi fák ebben a világban. Hadd legyünk biztos pontok. Segíts, hogy a mi hitünk erősebb legyen minden másnál. Hogy hitben tudjunk Téged követni, és megéljük, hogy Te uralkodsz ebben a világban. Jézus nevében kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.